Ez a legutóbbi felfedezésünk, ez mondhatnám úgy is, hogy ez egy véletlen lelet, mert a fő profilja a laboratóriumnak és hát a kutatócsoportomnak az epilepszia kutatás, és ennek keretében olyan agyterületeket próbálunk azonosítani, illetve olyan sejtcsoportokat megtalálni, amik különösen ingerlékenyek az agyba, mivel azt feltételezzük, hogy ezek azok a sejtcsoportok, amik a leginkább hajlamosak epilepsziás roham kialakítására, úgyhogy szinkronizálódnak és egyszerre elkezdenek aktívan működni. A keresgélésünk során találtunk egy olyan sejtcsoportot a hipokampuszban, amit ideig nem nagyon vizsgáltak a kutatók, mert ez egy nagyon pici része az agynak, és úgy tudtuk, hogy nem is különösebben jelentős a szerepe, ami alkalmas olyan ritmusoknak a kialakítására, ami az emléknyomokat áttöltheti az agy egyik területéről a másikra.
Hogyha először nagy vonalakban bemutatná, hogy eddig a tudósok, orvosok mit tudnak a memóriának a tárolásáról, hogy az agy mely területei felelősek a rövid, illetve hosszú távú emlékezetért, tehát hogy mihez képest fedeztek fel most újdonságot.
Azt tudjuk régóta, hogy az emlékezés, illetve az emléknyomoknak az eltárolása az úgy működik az agyba, hogy az információ először egy rövid távú tárolóba kerül, ezt hívjuk rövid távú memóriának, majd pedig az alvás során ez áttöltődik a hosszú távú memória tárolókba. Azt is tudjuk már egy jó ideje, hogy állatkísérletekből persze, hogy vannak bizonyos ritmusok az agyba, ami szükséges ahhoz, hogy ezt az információt az egyik helyről a másikra áttöltse. Ezt úgy fedezték föl, hogy egyszerűen az állatok, amikor nap folyamán valamilyen új feladatot kellett megtanuljanak, akkor utána az alvás során ezeknek a ritmusoknak a gyakorisága az megnövekedett. Tehát találtak egy ilyen korrelatív összefüggést. Utána elkezdték vizsgálni, hogy mi történik akkor, hogyha ezeket a ritmusokat megváltoztatják különböző elektromos ingerekkel, például ezt le lehet állítani, vagy meg lehet zavarni, és ilyen kísérletek során azt találták a kutatók, hogy az állat az éjszaka folyamán elfelejtette az előző nap megtanult feladatot. Azt viszont nem tudtuk idáig, hogy ezek a ritmusok az agy hipokampusznak nevezett részén belül pontosan honnan és miért indulnak ki. A miértre még most se tudjuk a választ, de legalább a helyet sikerült megállapítanunk, hogy melyik sejtcsoport az, ami a legelőször lép működésbe és kialakítja ezeket a ritmusokat.
Hogyan képzeljük ezt tehát? Miből áll ez a ritmus? Mely területeit kötik össze az agynak, illetve milyen természetűek, milyen jellegűek?
Ezek a ritmusok, ezek elektromos aktivitásként képzelhetőek el. Talán egy nagyon szemléletes analógiája ennek az agyműködésnek az a zenekaroknak a működése. Ugye minden egyes zenész elképzelhető úgy, mint egy-egy idegsejt az agyba, aki képes akármilyen virtuóz játékra, de hogyha nincs egy karmester, ami összehangolja a játékukat, akkor értelmezhetetlen katyvaszt kapunk a végén. És ezek az elektromos ritmusok a felelősek azért, hogy egy-egy időablakot biztosítsanak a különböző idegsejtek számára, amikor együttesen be tudnak kapcsolni, vagy pedig egy másik időablakba pedig együttesen csöndbe tudnak maradni. És így alakul ki egy sok idegsejt aktivitásából álló aktivitás mintázat. Ez nem csak a memória kapcsán fedezhető fel az agyba, hanem gyakorlatilag minden létező információ áramlás az erre a sémára valósul meg az agyon belül.
A hol, hogyan az megvan, de a miért, hogy miért indul be ez az agyban, az még nincs meg. Nem tudom, hogy most ez a hirtelen felfedezés esetleg új utakat is nyit-e az önök kutatásában.
Pontosan, tehát a miértet, hogy egyáltalán ezek a sejtek miért kapcsolnak be az adott pillanatba, és miért nem kapcsolnak be mondjuk egy másodperccel később, ezt most még nem tudjuk. A mi eredményünk az olyan szempontból adhat egy lökést az agykutatás ezen területének, hogy most már tudják a kutatók, hogy konkrétan ezekre a sejtekre, erre a sejttípusra kell fókuszálni, és lehet olyan kísérleteket tervezni, ahol konkrétan ezeket a sejteket vagy sejtcsoportokat próbálják befolyásolni mindenféle akár kémiai, elektromos vagy optikai módszerekkel, és aztán így a kísérletezés játékával megpróbálni megfejteni, hogy mik azok a faktorok, amik szükségesek ahhoz, hogy ezek a sejtek bekapcsoljanak.
A mostani felfedezésük hogyan kapcsolódik össze az eredeti céljaikkal, tehát az epilepszia gyógyítását hogyan viheti előre ez a mostani felfedezés?
A kutatás az mindig úgy működik, hogy nagyon apró lépésenként haladunk előre, tehát most arra nem vállalkoznék, hogy jóslásokba bocsátkozzak, hogy pontosan ez a felfedezés, amit most tettünk, ez majd milyen kulcsszerepet fog betölteni a végső cél elérésében, ami ugye az epilepsziás rohamoknak a leállítása lesz. De minden esetre egy nagyon jó támpont nekünk, mert azt tudjuk, hogy ugyanez az agyterület a felelős az egyik legnehezebben kezelhető epilepsziás rohamnak a kialakításáért, és így most mi is el tudunk a saját nyomunkon indulni, és ezeket a sejteket vizsgálni, hogy ezeknek milyen szerepe lehet a roham kialakításban. Meg fogjuk vizsgálni nem az emlékezés kapcsán, hanem az epilepsziás rohamok kapcsán, hogy állatokban mi történik, hogyha ezeket a sejteket legátoljuk, akkor azzal ki lehet-e kapcsolni az epilepsziás rohamot, vagy adott esetben meg lehet-e előzni annak a kialakulását. Úgyhogy itt az apró mozaikok szépen a helyükre kerülnek lassan, és remélhetőleg kialakul egy egységes kép.
Mert hogy összefüggésben állhatnak ezek a hullámok és az epilepszia, tehát esetleg ennek egy zavart, mondjuk nem éjszaka, hanem napközben fellépő hatása, vagy egy felerősített, rossz ritmusú hatása lehet az epilepsziának az okozója?
Valószínűleg igen. Jelenleg úgy gondoljuk, miután tudjuk, hogy az epilepszia is ugyanilyen ritmusos sejtkisüléseknek az eredménye, csak egy másik frekvenciával. Más gyorsasággal történő ritmikus aktivitás az, amit epilepsziának hívunk, és egy másik ritmus az, amit a normális agyműködésnek hívunk. Tehát amennyiben az a nagyon finom egyensúly megbomlik az agyban, ami kialakítja a sebességét ezeknek a ritmusoknak, akkor nagyon könnyen átalakulhatnak kóros ritmusokká, milyen például az epilepszia.
Tehát akkor talán elmondható, hogy az emléktárolás, vagy az emlékezés folyamata és az epilepszia az szorosan összekötődő két folyamat az agyban.
Ezt annyival kiegészíteném, hogy maga a funkció és a jelenség, tehát az emlékezés és az epilepszia az nem nagyon függ össze egymással. Az viszont tény, hogy az anatómiai szubstrátum, aminek a keretébe kialakulnak ezek, tehát az idegsejtek maguk, vagy a sejtcsoportok, azok ugyanazok.
És hogyha most megfejtettük, hogy honnan indulnak ki ezek a hullámok, és esetleg a miértre is választ kapunk, akkor teljes egészében átlátjuk az emlékezett tárolás, vagy emlékezésnek a folyamatát anatómiai szinten. Túlzás lenne ezt állítani?
Ez nagyon túlzás. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy a mi szakmánk azért gyönyörű, mert valószínűleg az én életem rövidebb lesz, mint sem, hogy megértsük az agynak a működését, úgyhogy attól nem kell félni, hogy új szakmát kell magamnak keresni, mert elfogynak a megválaszolandó kérdések. Szóval még nagyon messze állunk attól, hogy pontosan értsük akár még a legelemibb folyamatait is az agy működésnek. Ez egyébként egy filozófiai probléma, ugye? Esek vagyunk-e azzal az aggyal megérteni az agy működést, aminek a működését meg szeretnénk érteni?
Igen, és talán hasonló filozófiai, vagy inkább etikai probléma az, hogyha valamilyen módon, vagy valamilyen mértékben már átlátnánk ezt a helyzetet, akkor esetleg a tanulási folyamatokat, tehát az emlékezés pontosságát, vagy sokasságát is befolyásolni lehetne az emberi agyban.
Igen, ez egy pontosan jól mondja, hogy ez etikai kérdéseket is fölvet, minden esetre egy nagyon érdekes játék a gondolatokkal egyenlőre, hogy mi történne akkor, hogyha sikerülne olyan módszert kifejleszteni, amivel az áttöltésnek a hatásfokát növelni lehetne. Tehát képzeljük el azt, hogy milyen hasznos lehet akár a későbbiekben az, hogyha az ember elolvas egy könyvet, egy fejezetet, hall valami új információt, vagy megtanul valami új képességet, és ezt adott esetben másnap 100% hatásfokkal elő tudja hívni, mert tökéletes sikerült a tárolás, hát ezzel ugye magát a tanulásnak a folyamatát sikerülne fölgyorsítanunk. Persze itt azt is látni kell, hogy az alvásnak az egyik legfontosabb szerepe az agyba az, hogy szelektáljon a napközben megszerzett információk között. Tehát, hogyha minden egyes élményt vagy emlékképet megpróbálnánk eltárolni, valószínűleg nagyon gyorsan túlterhelnénk a tárolási kapacitását az agynak, így nem feltétlen célszerű ezt a tökéletességig növelni.
Féltudományos állítás, hogy az agyunknak egy nagyon kis töredékét, tárolási kapacitását használjuk csak ki.
Hát ez egy nagyon felkapott laikus megállapítás, ez alapvetően nem igaz. Amiből ez a megállapítás elindulhatott, annak az eredeti valós megfigyelése az az volt, hogy az idegsejteknek csak egy kis százaléka aktív egy adott időpontban az agyba, de képzelje el azt, hogy mennyivel több információt hordozhat egy olyan idegsejtnek az aktivitása, ami az egész életünk során csak egyetlen egyszer kapcsol be, és egyetlen egyszer fog információt továbbítani az agy többi része számára, szemben egy olyan sejtel, ami mondjuk folyamatosan aktív. Ez nem jelenti azt, hogy kihasználatlan az agyunk, pusztán annyit jelent, hogy sokkal nagyobb információ mennyiséget lehet eltárolni úgy, hogyha specifikus idegsejtek vannak különböző információnyomokra, mint sem, hogyha folyamatosan minden be van kapcsolva.
A kutatásaikat részint a Lendület program támogatásával végzik, de egy egész kutatócsoporttal dolgoznak így módon. Kik a munkatársai?
Ezek az eredmények, ezek mindig közös sikerek. Tehát nekem van egy kutatócsoportom, amit részint a Magyar Tudományos Akadémia Lendület programjának a segítségével, másrészt pedig az Európai Kutatási Tanács egy kutatási programjának a támogatásával tudok fenntartani. Most ez a munka, ami a memóriával kapcsolatban megjelent, ez két spanyol munkatársamnak a fő érdeme, ők azok, akik magukat a kísérleteket, illetve az analíziseket végezték, ez az Ara Oliva González és Antonio Fernández Ruiz. Ők egyébként, hogy egy kis történelmi hátteret tegyek mögé, érdekes módon pont abból az intézetből származnak, Spanyolországból, tehát onnan érkeztek, ahol Ramón y Cajal dolgozott annak idején, a híres neuroanatómus, aki az agynak ezt a területét vizsgálta, és kézzel rajzolgatta a sejteket, mint egy 100 évvel ezelőtt.
Igen, és ők mégis ide jöttek Magyarországra, Szegedre dolgozni önnel.
Tehát igen, kisebb-nagyobb kitérővel. Antonio az a New Yorki Egyetemen dolgozott egy ideig, és onnan érkezett ide, Azara pedig Madridból közvetlenül. Előnyösnek találták, hogy egy olyan laborba dolgozhassanak, ahol rendelkezésre áll olyan technikai háttér és tapasztalat, amivel egyszerre több részét lehet az agynak vizsgálni. Ez viszonylag kevés helyen áll rendelkezésre. Úgy mondom, hogy talán egyedülállóak vagyunk a világon ilyen szempontból, és ezzel a technológiával, illetve az ő tudásukkal vált lehetővé, hogy ilyen megfigyeléseket végezzünk.